Szeretettel köszöntöm vendégeinket az Akadémiai Könyvtár nevében, és szeretettel köszöntöm Hargitay István professzorukat, a könyvszerzőjét, a Marslapunk Bölcsessége című könyvről lesz ma szó, a könyv bemutatói alkalmából. Szeretettel köszöntöm Szárdom Okos alelnök urat, és Réfi Balázs vezérigazgató urat az Akadémiai Kiadótól. Mindig nagy öröm számunkra, amikor az Akadémia kiadó hoz hozzánk egy-egy könyvet, és megmondom őszintén, ez a könyv engem lenyűgözött, minden este ezzel feküdtem le. Mindig sikerült olvasnom pár oldalt, így éjfél és éjjel egy óra között, de nem tudtam letenni a könyvet, annyira érdekes volt, és éppen ezért nagyon várom, hogy mit fog mondani róla a professzor úr, hiszen ő ezek közül, a személyek közül nagyon sokkal, sőt úgy éreztem az írásból, hogy mindegyikkel, majdnem mindegyikkel találkozott. Vagy így, vagy úgy. Úgyhogy nagyon várom ezt a beszélgetést, és át is adom a szót Réfi Balázsnak.
Köszönöm szépen! Vasárnap találkoztam egy marslakóval, és még most is a hatása alatt állok. Ezekben a napokban zajlik Budapesten az első RENK, a ANC konferencia, Radio Analytical Nuclear Chemistry, ez a rövidítés feloldása. A konferencia az 50 évvel ezelőtt elhunyt Hevesi György emlékét külön neki dedikálja tulajdonképpen a Hevesi György emlékének a konferencia önmagát, aki, mint azt Hargitay Balázs és Hargitay István könyvének bevezetőjéről megtudjuk, egy tágabb értelemben vett marslakónak tekinthető, nem tagja ennek a szűkötösnek, de korban és kutatói kvalitásban méltó társuk. A marslakó hatása igen nagy. Messze élő időben és térben. Hevesi emlékét ápolja ez a konferencia. Minden évben az illetékes tudományterület egy jeles grémiuma kiválaszt egy díjazottat, aki megkapja a Hevesi díjat. A Hevesi díj kihirdetését mindig óriási izgalom előzi meg, aztán nagyon örül, aki megkapja, és egyetlen megsértődnek, akik úgy gondolták, hogy meg kellett volna kapni, de az mégsem következett be. És az évről évre így megy ez az általános történet. Idén a Hevesi díjat most vasárnap adtuk át. Hargitay Magdolnát keresem a szememben, Tonoko Nakanishi japán professzorasszonynak, aki a Fukushimai atomerő baleset nyomán keletkezett mezőgazdasági jellegű változásokat vizsgálta nagyon nagy sikerrel. Rettentő érdekes előadást tartotta a professzorasszony a konferencia megnyitásakor. Ez az általános sztori. A másik az én sztorim, de szintén a konferenciával kapcsolatos, eldöntöttük ugyanis a szervezőkkel, hogy az első vagy a nulladik napon kimondolunk a temetőbe és megkoszorozunk Hevesi György sírját. Itt van eltemetve, és ide hozták a holttestét nem olyan régen. Három autóval mentünk. Úgy esett a dolog, hogy én szállítottam Georg de Hevesi György fiát és két unokáját. Én nagyon rosszul tájékozódom, most utóbbi időben rászoktam egy ügyes kis mobiltelefon alkalmazás használatára, amely nem csak elvezet statikusan a célhoz, hanem figyeli a forgalom aktuális állását és aszerint irányítja az embert. És hát én izgultam is egy három ilyen prominens utassal, gyorsan bejöttünk a Kerepesi temetőt, nekivágtunk. Az M3-as autópályára érve éreztem, hogy valami nem stimmel, de nem mertem magamnak se bevallani, ez tényleg így van. Én rosszul tájékozódom, mert biztos jobban tudja, mint én. De csak távolodtunk Budapestről, aztán lekanyarodva ez Kerepes község határán elkezdtünk vagy beértünk községre, és akkor már tudtam, hogy igen, elrontottam. A következő 5 percet azzal töltöttem, hogy kifundáljam, mit fogok mondani Georg Hevesinek és fiainak, hogy tisztázzam valamennyire a renomémat Aztán persze jött az igazság pillanat, félrejártam, és mondtam, hogy mi volt. Szerintem félig megértették, és nagyon lovagiasan biztosítottak felőle, hogy élvezték a városnézést. Nem gondolták volna, hogy ilyen helyekre is eljutnak a rövid budapesti látogatásuk alkalmával. Aztán Georg de Hevesi sztorikat mesélt, ő többször találkozott Niels Bohrral például, sőt, 10 napot eltöltött gyerekkorában Niels Bohr házában, és akkor ezeket az emlékeit idézte föl. Niels Bohrnak 4 fia volt, az egyikük az nagyon tüzes természetű, és a vacsoraasztalnál rámordult az ifjú Hevesire, és akkor Niels Bohr utasította rendbe, hogy csönd legyen, fiam, hallgassuk meg, mit akar George mondani, és akkor ezt máig nem felejtette el. Vagy jobban voltak Ernest Rutherfordékkal például, mármint az édesapa a Nobel-díjas Hevesi, és Rutherford tisztelt Hevesit, és nem tudom, milyen alkalomból elhatároztak ajándékot adni neki, talán születésnapján, karácsonyra. Ő viszonylag visszafogottan tervezte ennek a költségvetését, végül egy 4 darabos cellulokészlet nekünk ajándék, amit átadott Hevesinek. Nem nagy dolog gondolhatjuk, de ez a cellulokészlet érintetlen és használható, még most is megvan az ifjú, most már öreg Gerard Hevesi elmondása szerint. Szóval most is ezen találkozás hatása alatt állok, ezt talán ez a rövid bevezető is igazolta. Ezek a kis, az én szerencsétlen sztorim mellett, az a kis privát sztorim különösen tetszettek, és aki ilyenekből többet szeretne, az akkor olvassa ezt a könyvet, mert csomó olyan dolgokkal találkozik, amik közel hozzák ezeket a marslakókat. Az ő szellemi nagyságuk és a tudományos pályájuk az elérhetetlen sokak számára, az én számomra mindenképpen, de a gondolatai a világról, a civilizációról, arról a korról, amelyben értek, esetleg a jövőről rettentő érdekes és értékes gondolatok. Ezzel ajánlom a könyvet szívesen figyelmet. Köszönöm szépen! Százalomkos koraszulónak, aki bemutatja részletesebben is a művet.
Tisztelt megjelentek! Üdvözlök minden jelenlevőt, vezérigazgatót és a szerzőt, egyik szerző. Egy kis előzetes mondanék. Jól ismert, hogy Magyarország gazdasága és társadalma a kiegyezés után kivételesen erőteljesen fejlődött. Egyébként ez a fejlődés sok tekintetben igen ellentmondásos volt, mégis például a századfordulóra Budapest New York után a világ második leggyorsabban népesedő városa lesz. Ezzel párhuzamosan az iskola rendszer előrelépett, a szellemi élet rendkívül nyitott volt, rendkívül élénk volt. Ebben a korszakban születtek ezek a 5-en is, és még többen is természetesen, például a főszakiről szó volt. Ennek a korszaknak 5 szülöttjét idézi Hargitai István és Hargitai Balázs könyve. 5 korszakalkotó tudósról van szó, akik a hazai lehetőségek szűkössége és az állami politikává vált antiszemitizmus miatt fiatalon emigráltak és lettek nem csak az Egyesült Államok, hanem az egész világ páratlan hatású szereplői. Neumann János, Kármán Tódor, Szilárd Leót, Wigner Jenőt és Teller Edét, azt hiszem, előttek senkinek nem kell bemutatni, úgyhogy ezt megspórolom. Minden esetre ezeknek a kivételes személyiségeknek a gondolatainak a megidézése számos szinten lehet igen tanulságos. Egy felfelé ívelő kornak a szülöttei, tanúi, akik személyes sorsuk, élettapasztalatai, pályafutások kivételes magaslatai, számos emberi, sőt az egész emberiséget érintő problémával szembesítettek. Döntéseiknek a hátteréről, gondolkodásuknak a mikéntjéről, ebből mikéntjéből ma is sokat tanulhatunk, és hát erről szól a könyv, úgy érzem, hogy ez volt a szerzőnek a célja. Mindenesetre hadd kezdjem a rövid bevezetőmet a mű előszavához kapcsolódó személyes élményemmel. 1971-től 99-ig az Akadémia Matematikai Kutatóintézetében dolgoztam, és naponta elmentem a mű 19. oldalán szereplő emléktábla előtt. Ez a fasizmus matematikus áldozatainak állít emléket az emléktábla. Anélkül, hogy akkor ez tudatosult volna bennem, ezt a könyvből tudtam meg, hogy szinte alig van hasonló emléktábla a fővárosban, tehát olyan emléktábla, amelyet a fasizmus konkrét áldozatainak személy szerint szenteltek volna. Ennek a jelenségnek a fontosságára is csak a könyv olvastán jöttem rá, azzal, hogy naponta elmentem az emléktábla előtt, belém vésődtek az azon felsorolt áldozatok nevei, olyanoké is, akikről egyébként alig vagy egyáltalán nem hallottam volna. A könyvre térve a szerző kivétel nélkül mindegyik életrajzán megemlítik, hogy hősük a felső középosztályból származott. Nemrég olvastam egy cikket, amelyet Bolyár Gábor, a Graphisoft alapítója írt, egy szubjektív polgár definíció címmel. Bolyár ebben a cikkben a Buddenbrook ház hőseiből indul ki, mint a polgárok, akikre ő gondol, de már a cikk olvastán sem tudtam nem gondolni ezekre az ilyen típusú tudósok családjaira, akikről szól a könyvben. Azok a történetek, amelyek ezeknek az embereknek a családjairól ismeretesek számomra, nem egyszer egyébként éppen a Hargitaiék más könyveiből is, továbbá azok a bölcsességek, amelyeket itt a szerzők kigyűjtöttek és közraknak ebben a könyvben is, nagyszerűen illusztrálják Bolyár Gábornak a gondolatait. A könyvet lehetetlen áttekinteni, sőt elolvasni is. Ugye hallottuk, hogy valaki este 12 és 1 között olvasgatja, azt mondja, hogy ez a jó módszer, én is ezt fogom alkalmazni, és ezt is alkalmaztam. Tehát olvasgatni kell, és ismételten elmorfondírozni az egyes benne idézett gondolatokról. Ezt fogom most tenni. Ki fogok választani mindegyik tudóstól 3-3, körülbelül 3-3 gondolatot, és ezt el fogom mondani. Tehát Neumann, az első az nem is egy idézet a könyvben, az egy Neumannal kapcsolatos történet. Jól ismert történet, megkérdezték Wigner Jenőt, hogy hogy lehet, hogy Magyarország a 20. század elején ennyi zsenit adott a világnak. Wigner válasza ez volt, ennyi zsenit nem értem. A zsenit csak egy volt köztünk, Neumann János. Közismert egyébként, azt hiszem, hogy közismert, hogy Neumann családja azon kívül, hogy felső középosztálybeli, kivételesen felső középosztálybeli család volt, rendkívül kultúrált volt. Tehát Neumann már kivételesen korán egy csomó mindent megtanult, nyelveket, történelmet, számolást és egy csomó minden mást. Tehát ezt most zárójelben jegyzem meg, hogy akkoriban még nem volt annyira világos, hangsúlyos és tudatos, hogy mindent igen fiatalon kell kezdeni. Hát nagyon-nagyon sok mindent igen fiatalon kezdett. Ma már tudjuk, hogy például a zenében, meg a sportban azt nagyon jól tudjuk, hogy tényleg fiatalon kell kezdeni. Szerintem ez nem csak a zenében és sportban vonatkozik, hanem bizonyos a tudomány is. No, hát ez egy Neumann történet volt. Most jön egy idézet a könyvből. Neumann történelemértése tényleg kisgyerekként végigolvastam ott a nappaliban meglévő, vagy könyvtárszak meglévő, nem tudom, 40 kötetes világtörténelmet. Ezt többször visszaköszön Neumann. Mindenesetre már 33-ban így látta a jövőt. Ha ezek a fiúk még 2 évig folytatják, a fiúk ez a Hitler végre gondolt, tehát ha ezek még 2 évig folytatják, ami sajnos nagyon valószínű, a német tudományt egy teljes generációra tönkre teszik. Na hát a matematikában Németország egyértelműen a vezető hatalom volt a 20-as években, sőt még a 30-as évek elején is. Hát én matematikus vagyok, elképesztően erős volt a német matematika, és aztán elvesztette ezt a pozícióját, és ennek közelébe se került azóta se. De ha nem csak a matematikára gondolunk, hanem a fizikára, a német atombomba kutatás egyébként a világ számára szerencsés volt a sikertelensége, de ennek egyik fő oka éppen az volt, hogy igen sokat tettek a kiváló fizikusok, sőt a fizika egyes területeinek is leértékelése irányában. Na, egy harmadik Neumann dolog, a Neumann idézet. Az időjárás előrejelzésének matematikai problémájával foglalkoznunk kell, mert a legfeltűnőbb, ezek az idézetek egyébként a könyvből vannak, még egyszer, de foglalkozni kell, a legfeltűnőbb meteorológiai jelenségek stabilis és metastabilis helyzetekből alakulhatnak ki. Ezeket ellenőrzésünk alatt tarthatnánk, de legalábbis befolyásolhatnánk gyakorlati szempontból könnyen elérhető energiamennyiségek felszabadításával. Na hát ennyit Neumann, Tóll Neumannról, Kármántól idézett, mondom minden a könyvből. Az amerikai technológia hatalmas tartalékait figyelembe véve az európai ipar csak úgy maradhat versenyképes, ha előny szerez hatékonyságban és anyagtakarékosságban. Ez pedig csak úgy lehetséges, ha növeli a műszaki megoldások pontosságát és fokozza a számítógépes tervezés megbízhatóságát, amit a kémia, a fizika, a mechanika és a matematika segítségével érhet el. Hát azt gondolom, hogy ez egy nagyon magas és előrelátó, jövőrelátó megfogalmazás volt. Következő egy kicsit ironikus megjegyzés, de nem baj, mert a könyvben több ilyen humoros, ironikus megfogalmazás is van. Ezzel kapcsolatban lesz egy kiegészítő kommentem is. Figyelemre méltó, hogy Németországban a tehetség nem apáról fiúra, hanem apáról bőre száll. No, emögött, ahogy a szerzők írják, arra utalt, hogy Richard Courantnak, vagy Richard Courantnak, ez a neves német-amerikai matematikusnak a felesége, az Kármán egyik jelentős tanárának, Karl Runge professzornak a lánya volt. Lehet, hogy sok nem matematikus is, mert ilyen közelítő módszereknél Runge tudta a módszerekből. Ma is idézett matematikus volt a Runge. Na hát Kurán, akiről itt szó volt, tehát a ő felesége az ennek a Rungének a lánya volt. Ez a Kurán azon kívül, hogy kiváló tudós volt, egész egyedülálló tanár és menedzser is volt. Tehát először Göttingenben egy fantasztikus iskolát épített föl, és aztán az emigrációja után New Yorkban is fölépített egy ugyancsak egész szuper iskolát, olyannyira, hogy a New Yorki Egyetem, az NYU Matematikai Intézetének a neve, Courant Institute. Tehát ez megmaradt. Na most egy kicsit rímel erre a könyvben szereplő megjegyzés, a következő tény, hogy Courant egyik lánya a Wolf-díjas matematikus Jürgen Moser felesége volt, és Courantnak egy másik lánya az a könyvben is többször említett Abel-díjas Max Péter, magyar-amerikai matematikusnak a második felesége volt. Hát egy ugyancsak kissé humoros, ironikus megjegyzése Kármának. A szigorú biztonsági szabályok miatt nem mondhatjuk el a barátainknak mindazt, amit leendő ellenfeleink, ellenségeink úgyis tudnak. Hát ezzel arra utalt, hogy túlzottnak tartotta Amerikában ez a túlzott titkosítást ellenezte. A Szilárdtól három rövid, de magas mondatot választottam ki. Az első nagyon lényeges dolog, hogy a helyes válaszokhoz helyes kérdéseket is kell feltennünk. A második, a tudósnak csak becsülete van, ha azt tönkreteszik, tönkreteszik a tudóst is. Végül a harmadik, ami nem ennyire egyértelmű, bár ez a szó szerepel, jobb, ha valami egyértelmű, még ha hibás is, mintha valami helyes, de zavaros. Wigner. A jövő embere nagyon fejlett tudományával és tudásával arra törekszik, hogy új tudományt hozzon létre, amely például képes az ember szellemi és érzelmi tulajdonságainak leírására. Ez egy nagyon lényeges, és azt hiszem, hogy élő, messze nem befejezett programot fogalmaz meg. Erre rímel a következő, ugyancsak a könyvben szereplő mondat, a fizika hamarosan eljuthat oda, hogy szociális és érzelmi természetű fontos emberi problémák megoldásával foglalkozzék. Egy harmadik idézet Wignertől, amit azt hiszem, hogy kutatók, tudósok sokszor átéreznek, micsoda öröm annak tudata, hogy fizikus vagyok, csak a szerelem érzésével összemegyek. Na, megvolt a három idézet, mivel matematikus saját magam számára bónuszként, még egy idézetet kiválasztottam Wignertől, ami a saját szakmámról szól. A matematika különleges hasznossága a természettudományokban már-már a misztikum határát súrolja. Elnézést, ezt nem hagyhattam ki. Na hát Tellertől, a tudósok azt gondolják, hogy tudják az igazságot, és nekik kellene meghozniuk a döntéseket. A politikusok tudják, hogy a döntéshozatal nehéz mesterség, és ők sem tudják, hogy mit kellene csinálni, de meg vannak győződve arról, hogy a tudósok még kevésbé tudják. Egy másik idézet, a kutatás olyan játék, amelyet a kíváncsiság, az ízlés, a stílus, amit konkrétan nem fogalmazható dolgok irányítanak. Azt gondolhatnánk, hogy fölösleges, kiváló embereknek játékkal tölteniük az idejüket, de döntő fontosságú dolgok származnak ebből a játékból, és ez mindig így volt. Megint csak egy igen jó gondolat. És legvégül, lezárásául ezeknek az idézeteknek, javíthatatlan optimista vagyok, de nem is akarok megjavulni. Az optimista hisz abban, hogy a jövő bizonytalan, és az ő kötelességük tegye érte valamit. Na hát, egy kis ízelítőt adtam néhány nekem tetsző idézettel a könyvből, és mindenkinek jó szórakozást kívánok, hogy ennél jobb idézeteket válasszon ki magának, és gondolkodjon erről. Köszönöm szépen a szót is.
Akkor itt az idő, hogy a szerző Argitta István is meséljön nekünk.
Amíg hozzá kezdek, akik ott állnak, itt még van néhány hely. Legalább négy hely van, úgyhogy mindenkinek. Hölgyeim és uraim, kedves barátaim, mindenkinek köszönöm, hogy eljöttek, eljöttetek. Számomra ez mindig nagy esemény és egy öröm. És most egy kicsit hosszabban fog beszélni, mint ahogy a korábbi könyvbemutatókon, mert úgy gondoltuk, hogy most néhány képet is kivetítek a könyvből. A könyv nagyon szépre sikerült. Ezt külön megköszönöm az akadémiai kiadónak. Itt van nálam egy példány az angol nyelvű eredetiből, az is szép lett, úgyhogy ez duplán öröm. Minden könyvnek van története, ennek a történetéből is egy pár szót szeretnék elmondani. Amikor először foglalkozni kezdtem marslakókkal, az Oxford University Press felkérésére történt, azóta sem csináltam könyvet felkérésre, és ennek is nem rögtön ugrottam neki nagy lelkesedéssel, mert úgy gondoltam, hogy már annyi mindent elmondtak a marsalkókról többek között Marx György révén, de aztán nagyon belerendültem, és az jött ki belőle, hogy nagyon sok minden hiányzott mindabból, amit érdemes megtudnunk a marslakókról. Csak hogy egy példát említsek, egy televíziós interjút, amit velem készítettek, úgy vezettek föl, hogy idéztek egy korábbi marslakókról szóló könyvből, amelyben az állt, hogy ezek a marslakók nyughatatlan emberek voltak, akik elmentek Magyarországról azért, hogy világot lássanak. Ez már indokoltá tette, hogy foglalkozzon a könyvvel, és egy kicsit helyre tegyük ezeket a dolgokat, hogy vajon miért is mentek el Magyarországról. És itt rögtön definiálnunk is kell azt, hogy mit jelent az, hogy marslakó. Persze ezt idézőbe kell tenni, mert ez különben nagyon eufemisztikusnak hangzik, hanem úgy hangzik, mint hogy valamit el akarnánk sumákolni, nevezetesen a zsidók származásukat, vagy a zsidóságukat, mert még ez a származás is egy kicsit, ez a szó is egy kicsit eufemisztikus, az én megítélésem szerint. Tehát a marslakók definíciója, és ezt nem én találtam ki, hanem akik előtte már komolyan foglalkoztak ezzel, például Teller Ede, hogy mit jelent marslakónak lenni, az, hogy nagy tudósok, akik a tudományos karrierjüket is kockára tették azért, hogy tevékenységüket az Egyesült Államok és a szabad világ védelmének szenteljék, a II. Világháborúban ugyanúgy, mint a II. Világháborút követő hidegháborúban. Ez a marslakók definíciója, és ezért van itt 5 marslakó. És mindenki más, akiről beszélünk, és teljesen jogosan beszélünk, Hevesi Györgyről, Polányi Mihályról, nagyon sokakról, ide tartozik, de nem felel meg a marslakó pontos definíciója. Tehát ezzel egy kicsit védem azt is, hogy hogyan határoltuk mi el ezt a marslakó dolgot, hogyan választottuk ki ezt az 5 személyt. Itt nem szubjektív választásról volt szó, ez egy adott dolog volt. Marslakók, ők 5 voltak. Tehát az Oxford University Press felkérésére írtam egy könyvet a marslakókról, megjelent 2006-ban, 2007-ben megjelent magyarul is, aztán az Oxford kiadta Puha Federik könyvként, és még mind a mai napig nagy az érdeklődés a könyv iránt. És akkor pláne úgy éreztem, hogy most már tényleg minden elhangzott, meg leíratott, amit érdemes a marslakókkal kapcsolatban. De nem így történt. Az angol változatban, és most őszintén szóval nem emlékszem, hogy magyarban ez belekerült, az angol változat úgy végződik, hogy egy-egy oldalnyi idézetet tettem bele az érdekes mondásaikból, és ezekre az idézetekre nagyon sok reagálást kaptam, és ez indította azt a gondolatot, hogy kellene csinálni egy olyan könyvet, ami az ő bölcsességeiket foglalja össze. Ez a gondolat, meg az, hogy a fiunk Hargitay Balázs jött egy sabbatical fél évre Budapestre, ez egy nagyon jó alkalomnak adódott, hogy együtt dolgozzunk. Egy picit félve vártam ezt az együttműködést, mert ezt már leírtam azt hiszem többször is, hogy egy kanadai professzorral írtam egyszer egy könyvet, ami szintén nagyon sikeres volt, de a könyv megírásának a tapasztalata arra indított, hogy megfogadjam, hogy soha többet könyvet mással nem írok, kivéve a feleségemet, akivel aztán ezt többször csináltuk, de nem okozott semmiféle nehézséget, a Balázsral, meg ugye ez egy kockázatos dolog volt, hogy lesz az, összetoltunk 2 asztalt, az egyik oldalon én ültem, a másik oldalon ő ült, hogy fogjuk egymást kibírni, és ragyogóan ment a dolog számra, ez egy nagyszerű élmény volt, és ő is nagyon így emlékezik erre az időszakra, ez tavaly tavasszal volt, amikor tulajdonképpen a korábbi külön-külön végzett anyaggyűjtés nyomán aztán minden összeraktuk. Elhangzott itt már, hogy voltak egy zsenik, vagy nagy tudósok csak, ezt már én teszem hozzá, vagy csak egyszerűen bölcsek. A zseninek születni kell, a nagy tudósnak iszonyú ismeretanyagot össze kell gyűjteni, mert a nagy tudósnak a laza definíciója az, hogy minden tud a tudományáról, de különösen azt tudja, hogy mi az, amit már nem lehet felfedezni, és ebben nagyon sokszor tévednek. Amire a mi földi halandók, amiben reménykedhetünk az, hogy bizonyos bölcsességre teszünk szert, különösen, hogyha őket tanulmányozzuk, a bölcsesség az a felhalmozott tudás és tapasztalat, és azt hiszem, hogy ez az, ami a mindennapi emberhez is közel tud kerülni. Nem csak tudományos kutatóhoz, mindenkihez. Úgyhogy ez indított bennünket ennek a könyvnek az elkészítésére.
A zseni
az hogy van meghatározva? A zseni hát csak saját és laza definíciókat tudok mondani, de az én szememben a zseni az, aki valami olyasmit képes észrevenni, különösen két távol, akár távol eső területből nyert ismeretekből, amit senki más nem vett észre.
Közvetlen Isten kapcsolat, ennyi. Közvetlen Isten kapcsolat, vallási közvetítés, más közvetítés nélkül. Ez a zseni. Gyerekek így születnek, aztán kiírtjuk belőlük.
Én elfogadom azt, hogy nagyon sokféle definíciót lehet adni. Én körülbelül így fogalmazom meg, nem gondolom azt, hogy én pontosan meg tudom mondani. De a kedves néző utolsó megjegyzése számomra nagyon érdekes, amikor azt mondja, kicsit erős szóval kiírtjuk a gyerekekből ezt, mert erről mi is írtunk Magdival, hogy az iskolai oktatás az olyan részekre bontja a körülöttünk létező természetet, amivel megnehezíti azt, hogyha mondjuk ilyen zsenik szeretnénk lenni, és szeretnénk észrevenni kapcsolatokat távol eső területek között, akkor ezt nehezebb észrevenni, mert annyira szakaszokra osztják azt az ismeretet, amit közölnek velünk. Egy rövid példa a saját történetemből. Nekem lelki problémát okozott hosszú időn keresztül, kisiskolás koromban, hogy a biológiában azt tanultuk, hogy a legkisebb egység az a sejt, és annak van magja, és körülötte minden más, és a fizikában azt tanultuk, hogy a legkisebb egység az atom, annak van magja, és körülötte más dolgok, és nem tudtam találni valakit, akit úgy éreztem volna, hogy megkérdezhetek, hogy tulajdonképpen akkor most melyik a legkisebb, és mi a kapcsolat közöttük. Visszatérek most a könyvünkhöz. Azt szeretném még mondani, Százalmokos mondta, hogy a Matematika Intézetben van ez az emléktábla, ami valóban 19. oldalon van, és egy nagyszerű dolog, mert már 1976-ban felállították ezt a táblát. Ma már van Magyarországon sok holokauszt áldozatnak szóló emlékmű, de olyan, amely konkrét áldozatokra emlékezne, alig van. Nem csak ez az egy van, én kettőről tudok még, az egyik az, ami a Eötvös-Loránd Tudományi Egyetem bölcsészettudományi karán van, a falba illesztett, fugákba illesztett fémszallag, de azt csak az veszi észre, aki tud róla, mert semmiféle tábla ott nincs, és a gyönyörű emlékezésen kívül számomra mondhatom azt, hogy fölháborító, hogy ott beszél, vagy megemlékeznek munkaszolgálatosokról, kényszermunkásokról, deportáltakról, Auschwitzban megöltekről, valamint civil áldozatokról. És ez számra túl megrögzett, rendítő ahhoz, hogy meghatottság nélkül beszéljek erről, hát a munkaszolgálatosok, a kényszermunkások, tehát Auschwitzban megöltek, nem civilek voltak. A másik az a bőrgyógyászati klinikán avattak fel egy emléktállat, amelyik szintén név szerint felsorol áldozatokat. Néhány képet szeretnék bemutatni, követtem, bár nem beszéltük össze, a technikáját, hogy én is kiválasztottam azt hiszem négy képet mindegyikről, és hozzáteszem, hogy a legtöbb kép, vagy nem a legtöbb, de biztos van köztük olyan, amit még soha senki nem mutatott meg, az egyik az különösen izgalmas az én szememben. Mindenütt ott van, hogy honnan származik a kép, vagy majdnem mindent, ez Department of Energy, az amerikai energiaügyi minisztérium, amelyik nagyon gazdag gyűjteménye van, és láthatóan senki nem tudva, és senki nem használja. Neumann Jánosnak egy nagyon elegáns, szép képe. Ez pedig a Magyar Tudományos Akadémia fotótárából való, ahol szintén vannak nagyon érdekes képek, olyan képek, amikről nem tudnak azok, akik például Neumannról írnak. Egyébként a könyvben mind az öt marslakóról van egy rövid életrajzi vázlat, amiben hangsúlyozzuk a Magyarországon eltöltött idejüket, mert ez megint csak rendkívül nagy tudósokról van szó, és sokat írnak róluk, de a magyarországi időszakuk, ami a fiatalság, és ami nagyon sokban meghatározta az ambíciójukat, az életfelfogásukat, arról nagyon keveset tudnak, és ezt sokszor átsikolják, vagy valakinek, valaki másnak emlékirataira támaszkodnak. Ez a három Neumann gyerek és az Alcsuti Katalin, aki sokszor szerepel, unokatestvérük volt. És ez a legizgalmasabb kép, amelyet a Los Alamosi Nemzeti Laboratórium képtárában találtam, és akik ott kezelik ezt a képgyűjteményt, azoknak se volt fogalmuk arról, hogy mi ez a kép. Neumann János szerepel ott. Van egy hatalmas acéltartály, amiben eredetileg abban akarták felrobbantani az első atombombát a kísérleti robbantás céljából, azzal a meggondolással, hogy visszanyerhetik a rádióaktív anyagot, aztán mégis úgy döntöttek, hogy nem ebben a tartályban, csak ennek a közelében, mert ott volt az a kijelölt hely, és ez a tartály túlélte ezt a robbantást. Az érdekes az, hogy Neumann János nagyon hamar oda ment a robbantás helyére, mert ő egyébként műszaki dolgok iránt nagyon érdeklődő valaki volt, azzal együtt, hogy matematikus volt és elméleti elgondolókkal gondolhatnánk foglalkozott elsősorban, őt nagyon érdekelte a műszaki megoldás, a műszaki lehetőségek és mind azok a lehetőségek, amikben ő segíteni tudott. Még azt kérdezik tőlem, hogy mi a legfontosabb bölcsesség, ami jellemezte ezeket a marslakokat. Én két dolgot mondok, sok minden más mellett. Az egyik az, hogy idejében elmentek Magyarországról, a másik pedig az, hogy egyáltalán nem zárkoztak be az elméleti tudós elefánt csont tornyába, hanem nem csak hajlandók voltak a gyakorlati problémák megoldására, hanem keresték azokat a lehetőségeket, hogy hol járulhatnak hozzá a gyakorlati problémák megoldásához. Az is lehet, hogy Neumann túl hamar rohant oda a kísérleti helyszínre, és nincs kizárva, de erre nincs bizonyítése, hogy a nagyon fiatalon ért rákbetegségnek volt köze ehhez a túlságosan bátor, de nagyon nagy érdeklődés mutató magatartáshoz. A következő képről két dolgot szeretnék mondani. Ez az amerikai atomenergia ügyi bizottság egy ülése szünetében készült. Az első sorban a bal oldalon öten voltak tagjai az Atomenergia Bizottságnak, második balról Neumann, a harmadik egy Ilard Libby nevű későbbi Nobel-díjas, a harmadik pedig Louis Strauss-nak szerette ejteni a nevét, aki az elnöke volt ennek a bizottságnak abban az időben. És itt láthatjuk azt, hogy Neumann egyáltalán nem jellemző módon olyan összeesett. És akkor már ő nagyon beteg volt. Ez egyik, amit szerettem megemlíteni ezzel a képpel kapcsolatban. A másik az, hogy van egy anekdóta, jellemző anekdóta, hogy ülésezik az Atomenergia Bizottság, valaki kimegy, és az ott maradók azt mondják egymásnak, hát akkor most már magyar is megbeszéljük a további. Ez szokásos túlzásai példája. Ugyanis Neumann volt az egyetlen, aki valaha is tagja lett az Atomenergia Bizottságnak. Soha nem volt sem akkor, amikor Neumann tagja volt, sem máskor más magyar tagja az Amerikai Atomenergia Bizottságnak. Az Amerikai Atomenergia Bizottság mellett volt egy tudományos tanácsadó testület, annak sem volt egyszerre több, mint egy magyar tagja. Tehát ez egy mítosz, amit azért jobb tisztán látni, hogy nem egészen így van, és ez egy óriási dolog, hogy ő viszont tagja volt ennek a bizottságnak. Sajnos ez volt a tevékenységének a Kármán Tódor, viszonylag fiatalon, aztán idősen a Kozmosz utcai zsidó temetőben meglátogatja az édesapja sírját. Aztán Arnold tábornokkal, itt két megjegyzésem van. Az egyik az, hogy Arnold tábornok az egyetlen olyan amerikai tábornok, és valószínűleg világviszonylatban, aki két fegyvernek tábornoka volt. Mert először a hadseregnek volt a tábornoka, a második világháború idején nem volt külön amerikai légierő, az amerikai légierő az csak a hadseregnek a része volt, és ő a hadseregnek volt a tábornok, és így vezette a légierőt, és a második világháború után alakították meg az független fegyvernemként az amerikai légierőt, és Arnold tábornok annak lett a vezetője, mint tábornok. És nagyon jól együttműködött Kármán Tódorral, aki tulajdonképpen megteremtette az amerikai légierő tudományos alapjait és perspektívát adott az amerikai légierő. A másik, amit szeretném bejegyezni, bal fülében látjuk azt a nagyot halló készüléket, ami akkor még viszonylag primitív volt. Kármán nagyon jól tudta használni azt a tulajdonságát, hogy nagyot hallott, mert csak azt hallotta meg, amit meg akart hallani. Kennedy elnökkel 1963-ban Kármán Tódor volt az, aki megkapta az első tudományos érdemérmet, ezt a National Medal of Science, ezt Kennedy elnök alapította, és halála előtt néhány hónappal kapta meg, mondhatjuk mind a kettő halála előtt néhány hónappal volt ez az átadási ünnepség. Ahogy mentek le az átadás helyére, ahol a Fehérház kertjében volt, Kennedy felajánlotta a Kármánnak, hogy segít lemenni. Kármán azt mondta, hogy elnök úr, a lemenéshez soha nem kell segítség, a felmenéshez kell segítség. Szilárd, Leo, aztán Szilárd, Leo, két jövőbeli norvég Nobel-díjassal Berlinben. Aztán Polányi Laura szalonjában New Yorkban látszik, hogy a társaság központja. Aztán Jonas Salkkal, nálunk a szabincseppeket ismerik jobban, de Salk vakcina az például Amerikában azt használják, hogy erre koronavírus ellen. Van egy Salk tudományos intézet Kaliforniában, amelyet Szilárd kezdeményezésére alapítottak, ez volt egyik a nagyon sokféle kezdeményezésének, ami megvalósult. És Wigner Jenő, nagyon jellegzetes képe. Itt Wigner egy, majdnem azt mondtam, egy leendő Nobel-díjassal, de Wallen nem kapott Nobel-díjat, az ő munkatársa, fiatal munkatársa kapott Nobel-díjat közös felfedezésükért, nincs posztumusz Nobel-díj, Wallen már nem élt, amikor Scholl nevű munkatársát Nobel-díjat kitüntették a neutron diffrakciós anyagvizsgáló módszer felfedezéséért. Wigner ösztönözte azt a munkát, mert ők már nem nagyon láttak reményt, amikor folytak ezek a kísérletek, és Wigner valahogy meglátta ebben a fantáziát. Még annyit tennék hozzá, hogy ebben az időben Wigner a Clinton laboratórium tudományos igazgatója volt, ez már a háború után volt, ő nem rögtön ment vissza az elméleti fizikához, hanem még 2 évet töltött a Clinton laboratóriumban, Tennessee államban, amit ma Oak Ridge National Laboratory nevezünk. És Wignernek nagyon sok szabadalma született ebben az időben. Mi tudjuk, hogy Szilárdnak sok szabadalma volt, Wignerről nem annyira közismert, de nagyon sok szabadalma volt Wignernek. Wigner egy nagyon konzervatív, ez most a konzervatívot nem abban az értelemben használom, ahogy ma sokszor visszaélünk ezzel a szóval, hanem ő valóban egy konzervatív valaki volt, aki például a vietnámi háborút támogatta, és ezen a képen tüntető diákoknak mutatja ezt a Molinót, ami körülbelül magyarul azt mondhatjuk, az önök szidalmai számomra dicséretet jelent. De ilyen Wigneri megfogalmazás volt. Nagyon nyelvszám. Számomra fontos találkozás volt 1969-ben, én 1964-ben kezdtem vele levelezni, akkor jelent meg az Élet és Irodalomban egy Wigner cikk magyar fordításban, nem sokkal a Nobel-díja után, és én, mint fiatal, és önmagamról rengeteget gondolom, ifjú titán, gondoltam, hogy válaszolnom kell erre a cikkre, és Élet és Irodalomban meg is jelent az a cikk, az írás, amit beküldtem. Ha most visszagondolok, hát félelmetes ez a, nem tudom, hogy jellemezzem magamat, én túl negatív nem akarok lenni. De az írás az jó volt, nyomtatták, és az volt életem első megjelent publikáció. De az ÉS-nél is nagyon dicséret volt, hogy Wignertől kaptam egy nagyon szép levelet, egy pár hónappal később. És aztán 69-ben találkoztunk, és akkor privát leckéket kaptam tőle a szimetriáról. Feller, nagyon jellegzetes, szúros szemű, átható tekintet. Kennedy elnökkel, ők nagyon rossz viszonyban voltak. Már eleve az, hogy neki bármilyen viszonya volt egyetlen Kennedyvel sokat jelent, a republikánus elnökökkel sokkal jobb volt a kapcsolata. De Kennedy se kerülhette meg Tellert, amikor például az atomrobbantások betiltását célzó egyezményről tárgyaltak, akkor egy nagyon fontos ellenfél volt. Kennedy meglátogatta a Berkeley Nemzeti Laboratóriumot, és itt ugye Tellerrel látjuk. Ami még érdekes nekem az, hogy itt a köznép, és itt van Teller meg az amerikai elnök. Egy sokat mondó képnek gondolom. Aztán, amikor Magdival meglátogattuk Telleréket, végül egy jelenet Gorbacsovval való és régen való találkozásról. Most elfelejtem megnézni, hogy mennyi időt használtam. Én is szeretném néhány idézetet bemutatni. Nagyon sok esetben korrelálni fogunk. Te is beszélt az idő, egy kicsit más. Az időjárás, azt a részt, amely stabilis, majd előrejelezzük, a nem stabilis részt, meg majd az ellenőrzésünk alá veszünk. Nagyon jó, még ma sem tartunk ott. Ami félelmetes, hogy Neumann úgy gondolta, hogy hadászatilag is felhasználható majd az időjárás befolyásolásának a lehetőség. Nagyon előremutató, a globális felmelegedésről írt, a széndioxid légkörbeli mennyiségének a növekedéséről Neumann, ez legalább 60 évvel ezelőtt, ami az atomenergiát illeti, Eredetileg úgy gondolták ezek a nagy tudósok, hogy az atomenergia majd nagyon olcsó lesz. És leírták, hogy el fogunk jutni oda, amikor ugyanúgy, ahogy belélegezzük a levegőt, és ezért senki nem számít fel nekünk semmit, az energia is ilyen lesz. Gondoljuk el, hogy mit jelent ez
rezsicsökkentés.
Energia. 1982-ben Teller azt mondta, hogy a szovjetek, és nem a oroszok, óriási kalibát okozhatnak, hogyha beszüntetik a energiaszállítást. Ez ma is érvényes. Vallással kapcsolatban Neumann, Szilárd és Wignert idézem. Nekem a legjobban tetszik Szilárd mondása, hogyha valaki azért imádkozik Isten, mert valamit akar tőle. Ez nem igazán. Tudós vagy politikus, a politikus beszél, akkor tudnunk kell, hogy vajon miért mondta, a tudós, ha beszél, akkor azt elfogadjuk. Hitler. Nagyon elgondolkoztatónak tartom, hogy Hitler tudta, hogy az embereknek szükség van valamire, amit odaadóan szerethetnek, és szükségük van valamire, amit gyűlölhetnek. És ezt ragyogóan gyakorolta. Ezek mind olyan megjegyzések, amik a mának is szólnak, félelmetesen szólnak. Kolera nem tűnt el attól, hogy mindenki egyetértett abban, hogy az történt hamisítás, nemzeti, az autoritár társadalom csak egy embertől függ. Ez egy nagyon egyszerű definíciója annak, hogy mit jelent. Titkosság, amely a diktatúra esetében fegyver, a demokráciában nincs helye. Nemzeti függetlenség, nem lehetünk 100%-osan független, hogyha más országhoz közelében élünk, egy Európai Unióban, meg pláne. Teller szerint Angliában minden szabad, néhány dolog kivételően megtiltanak, Oroszországban minden tilos, de van néhány dolog, amit megengednek. Ausztriában és Magyarországon, ugye Ausztria-Magyarország minden megenged, amit megtiltanak, Oroszországon minden, ami nem tilos. A kérdés az, amit én magamnak is föltettem, hogy példaképnek tekinthetjük ezeket a marsalkókat. És én azt mondom, hogy legyünk óvatosak és szelektáljunk. Vannak dolgok, amikben nagyon is érdemes követni őket, és vannak dolgok, nem elsőbb ilyeneket mutattam, amiben bizony inkább kritikával kell illetni őket, ezt mindenki saját maga kiválaszthatja. Én is azt remélem, hogy a dolgok befejeztetően, hogy jó szórakozást fog nyújtani a könyv a tanulságoknak. Köszönöm szépen! És bár ilyen kérdéssel vagy megjegyzéssel nagyon szívesen reagálok.
Először is szeretném gratulálni Harmitai professzornak és Balázsnak ez a csodálatos könyvhez. Remélem, hogy nekem is sok álmatlan éjszakát fog okozni. Most csak így belelapoztam az előzetesen ajándékba kapott könyvbe, így megnéztem a hátulját. Ez indukált bennem egy kérdést. Én láttam az eredeti angol kiadásnak is a borítólapját, és azon ott volt a Neumann János lányának is a véleménye, hogy helyszűke miatt maradt le, vagy valami egyéb okból. Ez az egyik kérdésem. A másik pedig, hogy minden marslakónak nagyon sok véleménye van Neumann Jánosról. Ha megnézem a Teller könyvet, vagy az ő életrajzi kötetét, vagy a Wigner-nek a visszaemlékezéseit, akkor abból fejezeteket lehetne összeállítani, hogy ki mit gondolt Nagyma Jánosról, amiről én is nagyon keveset tudok, hogy Nagyma János mit gondolt ezekről a többiekről. Nem tudom, hogy erről esetleg egy kicsit részletesebben lehetne hallani. Köszönöm.
Kezdem a második kamerről. Nagyon részletesen tudok annyit mondani, hogy nem nagyon van mondani való, mert egy olyan ember volt, aki inkább megtartotta a véleményét másokra, konfrontatív, ez a magatartásában is, fellépéseiben is így jelentkezett. Ez nem azt jelenti, hogy nem volt véleménye, csak inkább a kulisszák mögött működött. Ami az első kérdést illeti, Neumann János lánya, Marina Neumann egy nagyszerű véleményt adott erről a könyvről, de ez később jött. Nekem nem jutott eszembe, hogy például őt megkérdezzük, mert a kiadó tőlem is kért javaslatokat, hogy kitől kérjünk véleményeket, amit a könyv hátuljára lehet rakni. És úgy gondoltam, hogy a marslakók gyerekei vagy rokonai, hagyjuk most ebből ki. És kár volt ezt megtenni, és a kiadó nem vitatkozott velem, de amikor minden elkészült és minden lezárult, akkor küldött Marina Neumannak egy példányt, ez a könyv, és a Marina írt egy féloldalas véleményt, ami csodálatos. És ez a vélemény ez rákerült arra a szórólapra, amivel a World Scientific az propagálja a könyvet. Mi nagyon, Balázs meg én is nagyon büszkék vagyunk erre a véleményre, és sajnáljuk, hogy nem nincs rajta a könyv. Nem akarjuk forszírozni a kérdéseket, ugyanis lehet azt csinálni, hogy ezt a nagyon hivatalos részt befejezzük, és én itt vagyok. És nagyon szívesen rendelkezésre állok.